Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit ma este, és az előre kijelölt történet egy kis részletét olvasom el. Ez pedig Lukács evangéliuma 15. részének a 25. és a 30. verse közötti szakasz. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és mikor hazajövén közelgetett a házhoz, hallotta a zenét és táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozta, mi dolog az. Azt pedig mondta néki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az ő apja annak okáért kimenvén kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta atyának, imé ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal rigadjak. Mikor pedig ez a te fiat megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad neki a hízott túlkot. Kedves gyülekezet, ezről a jól ismert példázatról nem könnyű egy kis részlet alapján beszélni, és másrésztről pedig minden részletéről hosszan lehetne szólni. Mindig meg kell néznünk, hogy Jézus eredetileg kiknek mondta a példázatot. Aztán azt is megfigyelhetjük, arra is felfigyelünk, hogy amikor Jézus vitába keveredik egyes emberekkel, mindjárt kitérünk majd rá, hogy kiknek szólt eredetileg a példázat, akkor azt mondja az ige, hogy ezt a példázatot mondta nekik, és három példázatot mond el. Tehát mintha egy példázatnak gondolná három képpel Jézus azt, amit mondani akar, és van egyfajta fokozatosság ebben a három képben. Az elsőben az 1%-ról van szó, a másodikban az 1/10-ről, és ebben a harmadik példázatban arról olvasunk, hogy az egyik ilyen, a másik olyan. Tehát eljutunk oda, hogy kénytelenek vagyunk, vagy az egyik, vagy a másik szerepbe képzelni magunkat, és feltenni magunknak a kérdést, hogy melyik vagyok a kettő közül. Nem minden szereplőnek a helyébe tudunk beilleszkedni, és nem tudunk a történetünknek, és a történeteknek, a képeknek, a példáknak a fő szereplője helyére állni, ugyanis ennek a mostani példázat részletünknek, a tékozló fiú történeteként ismerjük, nem a tékozló fiú a főszereplője, hanem az atya áll a közepén. Mondhatnánk tehát, hogy nem a tékozló fiú története, hanem a jóságos apa története ez a példázat. És akkor nézzük, hogy kinek mondta először Jézus ezt vagy ezeket a példázatokat. Az adott helyzet az, hogy jönnek hozzá bizalommal a vámszedők és a bűnösök mind, bárki, vagy akárki, aki ott éppen a közelben volt, azért, hogy hallgassák őt. Van egy másik csoport is, ez a farizeusok és írástudók csoportja, akik lehet, hogy nem feltétlenül igyekeztek Jézust hallani, de ez a kis jelenet most megragadja őket, és úgy érzik, hogy nyilatkozniuk kell. Meg kell nyilvánulniuk. És el kell mondaniuk, hogy ez most már tarthatatlan. Nem csak szóba áll Jézus ezekkel az emberekkel, ezekkel a jöttmentekkel, ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. A közös étkezés az egyik legbensőségesebb dolog. Ezért olvasuk az igében, ime az ajtó előtt állok és zörgetek, aki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Vagy gondoljunk akár Zákeusnak a történetére. Nagyon hasonló helyzet alakul ott is ki, mindenki ámulva nézi, és felháborodottan, hogy Jézus egy bűnös emberhez megy be. A közös vacsora az az alkalom, amikor ennek az embernek a szívében megfogalmazódik a bűnbánat konkrétan. Szóval, kinek mondta Jézus ezt, vagy ezeket a példázatokat? Hát a farizeusoknak és az írás tudóknak mondta, de jelen voltak a bűnösök is, akik közeledtek hozzá, hogy hallgassák őt, és természetesen vele voltak a tanítványok is. Minden csoportnak más éppen ezért az üzenet. A bűnösöknek az atya bizalmáról, szeretetéről, rendíthetetlen jóindulatáról szól ez a példázat. Semmi nem szakíthat el bennünket Istennek a szeretetéről, és ennek a szeretetnek a képe, ami Urunk Jézus Krisztus. Hogyan tükröződik valakinek a történetében, emberek számára érezhető, megtapintható, megtapasztalható módon az, hogy Isten szeret bennünket, hogy nincs benne ítélet irántunk, hogy nem kell megfelelnünk igazán neki. Nekik ez az üzenet. A farizeusok és írástudók megbotránkozva hallják mindazt, amit Jézus arról az Istenről mond, akit ők ismerni vélnek. És ott vannak a tanítványok, akik nem sokára magukra fognak maradni, és nekik kell példázatokat, igehirdetéseket tartani, és ha a tanítványok nem mondhatnak mást, mint amit az ő mesterüktől hallottak. Nem beszélhetnek egy másik Istenről. Nem állhatnak oda a farizeusok és írástudók pártjára, és nem szólhatják le a világot. És nem hirdethetnek más evangéliumot, mint amit Jézustól hallottak. És akkor egy nagy ugrással már is megérkezünk a mi korunkba, és megkérdezhetjük azt, hogy a hívő embereknek, a gyülekezetbe járó hívő embereknek úgy általában mi a véleményük azokról, akik elrontották az életüket. Jó, amikor már valaki megtért és szép bizonyságtételt tud mondani az ő hitre jutásáról, akkor azt szeretettel hallgatjuk és büszkélkedünk vele, milyen mélyről jött és hogy találta meg az Urat, de az Atya nem csak akkor szerette a fiát, amikor látszott már rajta, hogy bűnbánattal közeledik újra az atyai házhoz, hanem nem múlt el nap, hogy ő ne várta volna újra a találkozást. Nem múlt el egyetlen perc se úgy, hogy másként gondolt volna a fiára, mint azzal az örökkévaló szeretettel, amivel az egész elveszett világra tekint. Talán nincs közöttünk gyermek, amit beszélni sem tudó kicsi, és véletlenül ide tartozik, aki ne ismerné az evangélium szíveként emlegetett János 3.16-ot, hogy úgy szerette Isten a világot. Nagyon fontos, hogy ez valami furcsa, folyamatos múlt időben van ez a mondat, vagyis ez azt jelenti, hogy Istennek nem volt más viszonya soha ehhez a világhoz, mint hogy szerette. Nem csak akkor szerette, amikor a dolgok jól mentek, amikor a nép boldogan követte az Urat, és nem csak akkor szerette, amikor a honfoglalás pillanatában mindenki lelkes volt, és szép jövőt, szép álmokat táplált, hanem szerette a fogságban, szerette elveszett állapotában, szerette akkor, amikor tőle távol volt, és szerette, és belehalt ebbe a szeretetbe Auschwitzban is, és akkor is, amikor a keresztény Európa zsidó testvéreinket nemhogy nem tudta megvédeni, nem akarta. kirabolta és halálba kergette, Isten akkor is szerette, örökké való szeretettel, és soha nem gondolta úgy, hogy most ez büntetés azért, mert annak idején egyesek azt kiabálták Jézussal kapcsolatban, hogy feszítsd meg. Ez nem Istennek a büntetése volt. De térjünk vissza ehhez a mi mostani kis példázatunkhoz. És nem akarok azokról a részekről beszélni, amelyekről estéről estére itt nálam kiváló igehirdetők már sok mindent mondtak, hanem ott folytatnám, hogy ennek a példázatunknak van 5 szereplője, ezek közül 2 mellékszereplő, nem érdektelenek ők sem. De 3 fő szereplője van a történetnek, és akkor intézzük el a mellékszereplőket. Az egyik az a disznós gazda, aki fölfogadja munkásnak, igazi jó kapitalista, mert még azt sem engedi meg, hogy jól lakjan az ő munkása abból az ételből, ami a disznóknak van kiöntve, abból a Szent János kenyérfának vagy magnak a terméséből, abból sem ehet eleget, mert fontosabb a disznó, mert a disznó hasznot hoz. Ez az ágrószakad, senki házi, aki nem meri bevallani, hogy kinek a fia, ez nem jelent neki igazi hasznot. Hát nem számíthat senkire abban a világban, amiben olyan nagy reményekkel távozott ez a fiatal ember. Nem nevezzük meg most szereplőként azokat, akire az idősebb testvér célozgat, a paráznák, mert ők nem bukannak fel, ez csak az idősebb testvér mondja, mi csak annyit tudunk, hogy eltékozolt mindent a fiatalember, és az idősebb testvértől tudjuk, hogy valószínűleg valami nyilvános házban és egyéb szórakozó helyeken folyt el a pénz, majd erre a részletre is vissza fogunk egy kicsit térni. Tehát az igazi nevesített szereplő a disznós gazda, és a végén az a szolga, akit megkérdez az idősebb testvér, hogy mi történik oda bent, aki egyfajta közvetítő, nem foglal állást a történetbe, egyszerűen csak elmondja a tényállást. Talán kicsit az igehirdetőknek a képe példázatunkban ez a szolga, aki nem foglal állást, ő csak elmondja, hogy történik ott valami, amivel nem tudjuk, hogy ő egyetérte. Nem mondja azt, hogy megjött öcséd, és mi minnyájan örülünk. Nem tartozik azok közé, akik táncolnak, hanem lehet, hogy szolgálatot teljesít, és ezért van kint, de nincs véleménye arról, amit az apa művelt. Pedig olyan szívesen hallanánk tőle egy ilyen állásfoglalást, hogy nagyon örülünk, hogy megjött ez a te testvéred, és mindnyájan ünneplőbe öltöztünk, mert betölt bennünket annak öröme, hogy valaki meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Nincs véleménye, csak elmondja, hogy mi történik oda bent. Nem bátorítja a gazdája idősebb fiát, hogy menjen és csatlakozzon az örvendezőkhöz. De itt van a 3 főszereplő, a 2 kevésbé főszereplő, a tékozló fiú és az idősebb testvér, az igazi főszereplő az atya, de őrőlük sokat hallottunk már, mind 3 szereplő fölbukkan ebben a mostani jelenetben is, de itt most a középpontban az idősebb testvér áll, itt most a középpontban az idősebb testvér helyén mi gyülekezetben járó hívő emberek jelenünk meg. Talán van olyan dráma feldolgozás is, amiben a szereplők improvizálhatnak. Hadd mondjak egy kedves példát. Nemrég volt karácsony, még sok évvel ezelőtt egy állami gyerekeket fogadó intézetben játszottuk el a karácsonyi történetet, és gyerekek az emeletes ágyak között az én utasításaim szerint rendezték be Betlehem házacskáit, egy-egy emeletes ágy volt egy ház, pokrócok lógtak rajtuk, hogy a család be tudjon mögé költözni. Ketten a szamarat alkották, kiválasztottuk Józsefet, Máriát, és Máriát felültettük a szamárnak a hátára, az egyik fiú így meghajolva kapaszkodott a másik fiú derekába, és elmagyaráztam nekik, hogy a történet arról szól, hogy megérkezünk majd Betlehembe, és ott végig fogunk kopogtatni a házakon, és találjunk ki, hogy mivel fogják majd elutasítani Józsefet és Máriát. Az egyik helyen részek lesz a házigazda mondjuk, és dühötten fogja elzavarni a vándorokat. Másik helyen el fogják mondani, hogy olyan nagy a család, hogy minden tartani hely foglal. Harmadik helyen vendégek lesznek, már nem emlékszem, hogy miket találtuk ki. És miután mindenki a helyére került, megindultunk a szamárral, Máriával, Józseffel, és bekopogtunk az első házba, és elhangzott a kérdés, mondta József, hogy jövök a feleségemmel, kisbabát várunk, mindjárt szülni fog az asszony, van-e itt hely ebben a házban? És a kis házigazdánk elkiáltotta magát, hogy tessék bejönni! Tessék bejönni, van itt hely, és összedőlt a mi egész kis jelenetünk, kis tanulatlan szereplőim egyhangulag kiabálták, hogy ide tessék bejönni, itt van hely. Bizony, akkor is arra gondoltam, hogy egyrészt, ha a gyerekek kezére lehetne bízni, csak egyetlen boldogtalan éjszakára a világ sorsát, micsoda evangélium lenne abból. De most azért hozom elő ezt a történetet, mert át lehetne írni ezt a bibliai történetet is, mondom bátorítólag, kicsit tompítandó azt, amit az előbb mondtam, hogy ez rólunk szól, sajnos. Mi vagyunk most az idősebb testvér helyzetében. Valahogy ki kell magunkból beszélnünk azt a mérgünket, hogy miközben mi gürcölünk, a mi adó forintjainkból mondjuk hajléktalan szállót tartanak fent, vagy esetleg menekültekre pazarolják a pénzt, netán prostituáltak rehabilitációjára, és ismerjük azokat a reflexeket, amik ilyenkor beindulnak. Mit tud hozzátenni a dolgokhoz? Az én adó forintjaimból élősködik. Ő miért nem tud úgy beállni a munkába, mint én? Miért nem tudja abba hagyni azt az életmódot, amiről egyébként szakemberektől is tudhatnánk, hogy nem tudja abba hagyni, mert Pál apostoltól is tudjuk, hogy az eszemmel egyetértek én mindazzal, ami jó az Isten törvényével is, de van bennem egy másik akarat, ami engem rabul áld, ó én nyomorult ember. Nem tudok szabadulni magamtól. Ha tudnék, nem kellett volna eljönni az emberfiának erre a világra, és nem kellett volna meghalnia a keresztfán, mert miért hozna Isten ilyen áldozatot, ha ez nekem menne? Hogyha nem kellene neki meghalni, akkor, és nekem ez a dolog menne, akkor miért? Miért? Ez a véres történet a Bibliában, de én nem tudom önmagamat megváltani és megváltoztatni. Isten kegyelme szül engem élő reménység által, új életre, az ő kegyelméből lehetek más emberré, végbe mehet bennem ez a folyamat, de ez egy ébredéssel jár. Nem őrizhetem meg a múltbéli gondolkodásomat, sem ifjabb, sem idősebb testvérként. Azért jött az embernek fia ebbe a világba, hogy én mindenre ráébredjek, és megváltozzék az életem. Szóval a mi barátunk nem akar bemenni a házba, mikor megtudja, hogy mi történik odabent. Ugye a tékozó fiú meg nem akart ott maradni. Mind a kettőnek baja van ezzel a házzal. És most érek vissza ahhoz, amit az előbb mondtam, hogy ugyan nem hangzik el a történetben, a szolga sem mondta, messze vidékre költözött az öcs, de a mi idősebb testvér atyánk fia tudja, hogy a lányokra pazarolta a pénzt. Honnan tudja ezt? Mert valószínűleg ő is azt gondolja, hogy ha egyszer innen kiszabadulnék, egyenesen a kuperájba mennék. Ne tessék ezen megbotránkozni. Lelke mélyén ugyanazok a vágyak vannak, de nem merte ezt a lépést megtenni. Tartotta a szabályokat, tudta, hogy mi illik, mi nem illik, de a szíve mélyén ugyanolyan lázadó és ugyanolyan romlott volt. És nem dicsekedhet közülünk senki. Valaki azt mondta egyszer, hogyha ki lenne írva a homlokunkra, hogy mit gondolunk, nem mennénk az emberek közé menni. Isten nem leplez le bennünket, de a szívünk lelepleződése ő előtte, a bűnbánatban, az egyeseket a teljes kétségbeesésbe kerget. Ha valakit átment közülünk, és gondolom, a többség, vagy talán mindenki, a megtérésnek, a csodáján, annak az egyik fázisa az a kétségbeesés, hogy olyan nyomorult ember, elveszett vagyok. És vége. Az én tőle, ezt sosem gondoltam. Én mindig azt hittem, hogy az én életem nem elég ki abból a nagyobb közösségből, amelyben élek, sőt, ahogy körülnézek, a többiek nálam gyarlóbbak. De nem az a kérdés, hogy én a többiekhez viszonyítva minek látom magam, hanem ha egyszer megálltam a szent és igaz Isten előtt, az ő fényében, összezsugorodok, egészen másképp látom az életemet, mint a saját zseblámpámnak a fényében. Szóval nem akart bemenni a házba. Pedig azzal kérkedik, hogy soha nem hagyta el. De így nem akar ennek a háznak a részese lenni. És akkor az apja hozzá is kimegy. Ugye ebben a történetben másodszor olvassuk azt, hogy az apa nem a saját szobájába, dolgozó szobájába, vagy dúzogójába, visszahúzódva várja, hogy színe elé jöjjenek az ő tékozló fiai, és ő ott akkor a karosszékéből majd osztja az ítéletet, hanem mind a két esetben kijön a házból, ugye a tékozló fia elé odafut, és most meghalva, hogy kinduzzog az idősebb gyermeke, kijön a házból, elébe megy a fiának. Testvérek, mi azért tudunk Istennel találkozni, mert ő elébénk jön. Ugye mindig a nagyobb várja be a fiatalabbnak az érkezését. Ha a pápa idejön Magyarországra, akkor Magyarország miniszterelnökét is fogadja. Ez a hivatalos megfogalmazás. Tehát nem úgy van, hogy a magyar miniszterelnök fogadja a pápát, hanem a pápa fogadja a magyar miniszterelnököt. Lehet, hogy ez nincs rendjén így, de hát a nagyobb szokta fogadni a kisebbet. És itt az apa megy elébe az ő fiának. Azért itt az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Igaz, ott van az igében az a bátorítás is, hogy mi is keressünk, és törgessünk, és aki keres, az talál, és az örgetőnek megnyittatik. Igen, elindult a tékozló fiú is hazafele, de nem tudott eljutni az apja székéig, úgyhogy ne jött volna elébb az ő apja oda, ő hozzá. Nem ő látta meg az apját, hanem az apa látta meg távolról az ő fiát, és megesett rajta a szíve. Ez hasonló, gyöngéd és mély érzelmeket a mostani találkozásban, az árul el, hogy az apa kérlelni kezdi a fiát. Nem jön ki és nem mondja azt, hogy te haszontalan gyerek, nem szégyeled magad, hogy így viselkedsz az öcséddel szemben. Hogy képzeled te ezt? Nem a te pénzedet herdált el, ezt egyébként elismeri az idősebb fiú is, azt mondja, hogy a te pénzedet, a te vagyonodat a prostituáltakra, a paráznákra költötte. Vagyis azért van fölháborodva, ami nem az övé. A te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok, halljuk egy másik beszélgetésnek a hangjait. Amit én akarok adni az én fiamnak, abba te miért szólsz bele? Te nem tudsz együtt örülni velem, osztozni az én örömömben azért, mert valaki meghalt és feltámadott. Igen, rólunk szól ez a történet, és azt a kérdést feszegeti, hogy mi hogyan tekintünk a világ másik részére, a többi emberre. Most nem elsősorban rólunk van szó, az apa nem hozná szóba azt, ami itt most elkezd ömleni ebből a fiúból, hogy én a parancsolataidat mindig betartottam, soha a parancsolataidat át nem hágtam. Sok ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked. Kétszer fordul aztán elő ebben a mondatban a soha, soha szó. Én soha a parancsolataidat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Igazságtalan vagy, és elfogultan szereted a másik testvéremet. Emlékszem egy beszélgetésre egyszer, ez nem gyülekezetben volt, hanem egy nagy társaságban került szóba az, hogy miért kell szegény embereket, hajléktalanokat vagy másokat is támogatni. Valaki ott dühösen kiabálta, hogy és ő neki kisegít. És azt kérdeztem tőle, hogy van-e szüksége segítségre? És azt mondta, hát neki nincs szüksége rá. Mondom, akkor örüljön annak, hogy neki nincs szüksége segítségre, és ebben az örömben gondoljon azokra, akiknek meg van szükségük segítségre. És milyen nagyszerű dolog lenne, ha Isten rajta keresztül tudná az ő gazdagságát másokra is kiárasztani, mert ami a mi kezünkben van, az sem a miénk. Majd holnap lesz erről szó, amikor az lesz a központi gondolat is, hogy fiam, mindenem a tiéd. Tehát mindenünk, ami van, az Istené. Te nem nekem szolgáltál, fiam, de egy közös háztartásban velem. Mindenem a tiéd, te vagy az én örökösöm, mint elsőszülötte. Miért sajnálod azt, ami a másiknak is jut ebből a végtelen gazdagságból? Szóval ez a történet, mint mondtam, rólunk szó. Ezt a történetet Jézus azoknak mondta, akik neheztelnek rá, azért, mert ő bűnösöket fogadott magához, és velük együtt evett. Ez azoknak szól, akik nem merik ugyan kimondani, de neheztelnek Jézusra azért, mert ilyeneket mondott, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, bevándorló voltam és befogadtatok engem bizony időről időre, szembesülünk ezekkel a problémákkal, és Jézus azt mondja, hogy ezekben a problémákban vele találkozunk, és amikor a kisgyermekeket is magához engedi, nem ilyen ártatlan kisgyerekekről van szó, az eredeti szövegből nyilvánvaló, hogy utcagyerekekről van szó, és Jézus azt mondja, hogy ha ők nem jöhetnek, akkor én sem megyek hozzátok. Ha velem találkozni akartok, akkor ezek társaságában vagyok elfogadható a számotokra. És bizony mi is, amikor a másik ember nem tudja a szívünk bármiért elfogadni, akkor ezzel Jézus társaságát sem tudjuk elfogadni. Ő sincs velünk, mert ő pontosan azért jött, azok társaságáért jött, akiket a világ kirekeszt. Most nem a szerencsétlenekre kell először gondolnunk, gondoljunk az elveszett bűnösökre. Gondoljunk azokra, akik a börtönben jutnak, vörülnek, mert ő rájuk is gondol, amikor első nyilvános prédikációjában arra profétai szövegre, hogy az Úr lelke van rajtam felkent, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek. Nem a lelki ismereti okokból, vallási okokból bebörtönzött hívő testvérek jelennek meg ott, hanem a köztörvényes bűnözők. Tehát az Úr azért jött, hogy őket megkeresse és megtartsa. Akarunk-e vele együtt lenni, ha igen, ha szeretnék ott lenni abban a házban, ahonnan zene, ének és boldog vigasság, tánc hallatszik ki, akkor találkoznunk kell az elveszettekkel, akkor rá kell jönnünk, hogy testvérei vagyunk azoknak, akik eltékozolták az életüket. Az egyiket ezt tartja vissza az atyai háztól, a másikat az. Az atyai házban találkozhatunk egyedül, nem mi vagyunk ott a házigazdák. Duzzoghatunk az ajtón kívül, de a mi történetünk csodálatos főszereplője most bennünket kérlel. Most bennünket kérlel, hogy vele együtt örüljünk annak a diadalnak, amit a megváltás csodájában az evangélium üzenetében elénk állított.